Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Ausztráliába, megnézzük azt, hogy vajon hol és miként lehet cápákkal úszni. A koronavírus járvány friss híreiről is hallhatnak majd izgalmas dolgokat, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk. Az adventi vásárok közül jó párat megtartanak, de hát meglátjuk majd, hogy vajon miként alakul a koronavírus járvány miatti helyzet, mert egyelőre ezek az elképzelések, úgyhogy az biztos, hogy nem egyszerű a helyzet, hogyha valaki most szeretne Európában utazgatni. Még furcsább a helyzet, hogyha általában a világban szeretne utazgatni, hiszen az Egyesült Államok éppen a nyitás mellett döntött, Ausztrália szintén korábban nyit, mint régebben tervezték. A másik oldalon pedig bezárkózásokról, szigorításokról hallhatunk, akár a környező országokkal kapcsolatban is látjuk már, hogy Romániában is szigorítottak, hogy ha valaki egy erdélyi kirándulásra indul, akkor bizony most már a védettségét igazolnia kell, vagy pedig negatív PCR-teszt szükséges, és hogyha valaki Kárpátaljára utazik, akkor pedig a belső területeken, tehát az ukrajnai területeken szintén szigorúbb egészségügyi szabályok léptek életbe, úgyhogy az kétségtelen, ha valaki most utazni akar, ismételten akár csak a koronavírus járvány különböző szakaszében már megszokhattuk, folyamatosan tájékozódni kell, egyszer az utazás tervezésekor, egyszer a foglaláskor, egyszer közvetlenül az utazás előtt, és még amikor kint vagyunk, akkor is adott esetben figyelni kell majd, hogy miként térünk vissza. Ezzel együtt azért utaznak bizony külföldre utazási irodákkal is, és magánforgalomban is Magyarországról, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk a koronavírus járvány első szakaszában milyen szinten állt le a világ, most nem állítottak le ilyen szinten mindent az idegenforgalmi szakemberek, hát alig, hanem azért is, mert sok helyen már azért az oltások olyan százalékos arányt értek el, hogy véletlenül nem akarták a gazdaságot kitenni súlyos gondoknak. Ausztráliában főleg Sydney vendéglátóhelyei azok, amelyek igencsak panaszkodtak az elmaradt bevételekért, hiszen ide azért sok turista jön, meglátogatják az operaházat, részt vesztek a híres kikötői területnek a bebarangolásán hajóval, ugye három nagy hajótúra is viszi itt a vendégeket a kikötő különböző pontjaira. És természetesen a kolonialista stílusú régi épületek is vonzák azokat a látogatókat, akik az épített örökség iránt érdeklődnek. A különböző steakhouse-ok és a vendéglátóhelyek szintén jó esetben külföldről érkezőkkel is megteltek. Azért Sydney turizmusát nem hasonlíthatjuk össze mondjuk New York vendégköréhez, de viszonylag sokan vannak azért, hozzáteszem, nem könnyű bejutni Ausztráliába, tehát olyan a vízumpolitika, hogy bizony nem egyszerű turistaként sem eljutni. Ha viszont már itt vagyunk, akkor általában Sydney, Melbourne, Brisbane a fontos célpont, illetőleg a kontinensnyi hatalmas ország közepén ott van az Uluru, vagyis Ayers Rock, azok a fantasztikus képződmények, amelyek tényleg minden képeslapról visszaköszönnek. Azért mondom, hogy képződmények, mert noha az Uluru a nagy vörös szikla egyetlen óriási monolit, vagyis egy tömbből álló hatalmas képződmény, de nem messze tőle ott van a katatutya, vagy katyatutya, igazából sokféle kiejtést hallottam erre felé, tehát aboriginálok nyelvén szintén valami olyasmit jelent, hogy szent hely, és lényegében ezt is meg szokták nézni a vendégekhez, nem messze található egyébként az Uluru-tól. Egy kedves ismerősöm már régóta tervezett ausztráliai vakációt, és ő mondta, hogy hát egyetlen egy dologtól fél, a pókoktól. Hát pókokból van itt bőven, egyébként meglehetősen nagyok is vannak, kígyókból is, és vannak olyan helyek, legalábbis egyet biztosan, mert láttam, ahol még úgy is hozzá lehet jutni bizonyos ellenanyagokhoz, hogy nincs ott kísérő, hanem hogyha valakivel baj történik, akkor saját maga megoldhatja, ha tudja a problémáját. Hozzáteszem, ez egyébként általánosságban jellemző, hogy mindig úgy éreztem Ausztráliában, hogy emberhiány van. A kiszolgálásnál is nagyon sok önkiszolgáló hely van, a belföldi járatoknál is úgy kellett feladnom a podgyászt, hogy emberrel nem is találkoztam, magam ragasztottam rá még a címkét is. És az is igaz, hogy olyan táblát is találunk, amit árusítanak a szuvenír boltokban, hogy a következő kocsma 828 kilométer, the next pub, ugye 828 kilométer, és hát az biztos, hogy ez vélhetően így is van, mert át lehet szelni a hatalmas középső területet úgy, hogy igencsak fel kell tankolnunk ivóvízből, meg hát üzemanyagból is, már hozzáteszem, van benzinkút, itt láttam életemben először, és hát azóta is becsületkasszás üzemanyag töltő állomást középen, de ez azért van állítólag, mert még azzal együtt is, hogyha valaki mondjuk nem fizet, ami ritka egyébként, mert úgy működik a rendszer, hogy az nehéz megoldani, azzal együtt is jobban megéri üzemeltetni. Hát azóta már ugye a bankkártyák világában most már ilyen kártyás állomások működnek, tehát most már ezt is megoldották, de ugye sok idő eltelt azóta már az internetes fizetési módok, meg a bankkártyás fizetési módok, meg a telefonos fizetések elterjedtek, tehát akkoriban még ez szintén működött. Úgyhogy mondom, ezt azért a középső területeken gyakran a turisták érzik. Itt egyébként egy külön üdülő települést építettek azért, hogy kiszolgálják azokat a vendégeket, akik eljönnek, hogy megnézzék a nagy vörös sziklát, az aboriginálok szent helyét meg a környékét. Amikor én itt jártam, akkor még fel lehetett menni a nagy vörös sziklára. Most már ezt nem engedélyezik, vagy nem minden esetben engedélyezik. Ugyanakkor körbe lehet biciklizni, körbe lehet quadozni, még Harley Davidson motorokat is lehet bérelni, vagy akár kis busszal is idejöhetünk, tehát nagyon jól megszervezték az ausztrálok, de helikopter túrát is lehet tenni, és felülről nézhetjük meg ezt a híres, fantasztikus természeti képződményt, a mellette lévő vörös szikla együttest, és közben pedig még akár vadtevéket is láthatunk. Nem tévedés, a tevéket úgy hozták ide, és miként az Egyesült Államok mai területén, meg Kanada mai területén elszaporodtak a mustángok azért, mert a spanyolok lovakat hoztak be, és hát annyira jól érezték magukat, hogy bár nem voltak itt őskonosak, mégis azt mondjuk, hogy hát úgy érezzük, mintha a vadnyugat ló nélkül nem is lenne. Ugyanígy a vadtevék is elszaporodtak itt Ausztráliában, és manapság nagyon érdekes, hogy már az is nevezetesség, hogyha megnézzük őket például egy helikopteres túrán. Ettől egyébként nem kell megijedni, tehát viszonylag elérhető áru még egy közép-kelet-európai turistának is egy-egy helikopteres túra. Hát már persze akkor, ha van turista, meg ha be lehet utazni, és a koronavírus járvány ezt megengedi. Ami még nagyon érdekes, hogy a kenguru az számomra egy nagyon egzotikus állat, és gondoltam, hogy ha Ausztráliába megyek, akkor biztos, hogy fogok látni kengurút. Hát láttam, de olyan sok van belőle, hogy volt olyan időszak, amikor már a helyi hatóságok engedélyezték a vadászatot is, sőt, hát általánosságban engedélyezik, mert hogy olyasmi rangban van, mint nálunk a nyúl. Én nagyon szerettem a nyuszikat, de azzal együtt, hát tudjuk jól, hogy dézsmálják a termést. Itt meg a kenguru az, ami azért dézsmál sok mindent, és hát nagyon-nagyon sok van belőle, és nagyon hamar szaporodnak és elszaporodnak. Csak hát ebből nagyon sokféle él Ausztráliában, hát van egészen picitől kezdve a szinte ember nagyságúra megnövőik, hát ilyet nem láttam, én csak ilyen kisebbeket láttam, de azokból bőségesen van. De olyan sok van, hogy egyébként a húsát is árulják, tehát kenguru burgert is lehetett falatozni, meg emu burgert is a közép-ausztráliai területeken, úgyhogy ezeket is megkóstoltam. Hát igazából semmi extra, tehát egy hamburger lényegében, tehát nem olyan, mint amikor az Angus marhát megesszük az előkelő étteremben, de hát aki meg sajnálja a kengurút, az meg úgy se eszi meg. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes az élővilága Ausztráliának. Még van egy nagyon érdekes élőlény, amit láttam, az a kacsacsőrű emlős. A kacsacsőrű emlős egyébként a Sydney állatkertben láttam. Brisbaneben és Sydneyben is van nagyon jó állatkert, és az volt a furcsa számomra, hogy ez az érdekes állat, amelyik tojásokkal szaporodik, de aztán szoptatja a kicsinyeit, hát állandó örök mozgó. Fönt van az egyik pillanatban a víz felszínén, aztán nagyon gyorsan lemegy az aljára, és akkor rákok után kutat a fura csőrével, és szinte mindig mozog, úgyhogy nehéz volt lefényképeznem. A koala pedig még a nagy turista kedvenc, több koala park is van, ahol a koalák közül jó párat akár ölbe is foghatunk. A koala egyébként meglehetősen lusta állat, tehát a lajhára mondjuk azt, hogy lusta, mint a lajhár. Hát a koala is olyan típus, hogy naponta alszik vagy 20 órát, és akkor, amikor föléred, akkor rögtön valamelyik eukaliptusz fára menne fel egy kicsit enni, utána pedig, vagy akár előtte még keresi a partnerét, tehát van rá egy rövid 4 óra, úgyhogy igazából utána már rögtön következik a bódult alvás. Barátom szerint a koaláknak a legjobb a világon, de hát lelke rajta. Minden esetre a koalák természetes élőhelyéül szolgáló eukaliptusz erdők azért már fogyatkoznak. Az állatkertben láttam én 2 állatkertben is koalákat, hát ott viszont gyönyörűen szaporodtak és nagyon aranyosak, viszont hát természetesen azért védik Ausztráliában az élőhelyüket, hiszen az egyik nagyon fontos, az ország jelképének is számító állatról van szó. Az elmúlt időszakban Ausztráliáról meséltem önöknek, mégiscsak korábban nyitnak, úgy tűnik, mégpedig azért, mert egyrészt olyan a koronavírus helyzet, másrészt pedig azért az idegenforgalmi szolgáltatóknak fontos az, hogy jöhessenek a vendégek. Bár hozzáteszem, azért Ausztráliában az idegenforgalom nem olyan szintű, mint mondjuk Franciaországban vagy az Egyesült Államokban, de nagyon fontos szereplő a GDP összeállításakor. És az is igaz, hogy az elmúlt időszakban szinte a teljes bezárás, aztán utána az Új-Zélanddal közös bezárás volt jellemző az ausztrál egészségügyi politikára. Meglátjuk, hogy majd az elkövetkezendő időszakban miként alakul mindez. Hozzáteszem, egyébként is nem egyszerű Ausztráliába eljutni, tehát azért a turista vízumok közül is jó párat visszadobnak, tehát megnézik azt, hogy ki, mikor, hogyan jöhet az országba. Egyrésztről van egy munkaerő hiány bizonyos szakmákban, a másik oldalon pedig próbálják meg korlátozni azt, hogy hányan hogyan jöjjenek be az országba, tehát azért nem olyan egyszerű ez. Minden esetre az állatokkal fejeztük be az előző blokkot, meséltem önöknek találkozásomról a koalamacival, vagy éppenséggel a pókokkal, vagy a kacsacsőrű emlőssel, egy állatkertben, egy nagy akváriumban éldegélt. Még egy érdekes túra van Ausztráliában, a nagy korallzát, ami talán a legcsodálatosabb természeti képződmények egyike, bár hozzáteszem, amikor nekem meg kellett neveznem egy interjúban, hogy mi a legszebb természeti látványosság, akkor én azt mondtam, hogy az Iguacu vizesés, az argentin-brazil-paraguay hármas határon fekvő álomszép képződmény, most is így gondolom, de azzal együtt a nagy korallzát, hogy vidéke tényleg álomszerű, talán csak a Maldív-szigetek az, ami ennél szebb, meg esetleg Bora-Bora, de itt is gyönyörű szigeteket találunk hófehér homokkal, és hát olyan korallokat, ahol izgalmas a búvárkodás. És itt lehet akár egy rendes turistának is egy izgalmas élményben része, mégpedig úgy, hogy ha van búvár igazolványa, tehát egy alapképzést azért kapott, jól magam kaptam ilyet a Maldív-szigeteken, meg elég sokat búvárkodtam, akkor palackkal a hátán egy nagy, hatalmas ketrecben leeresztik, és hát nyilván az inspektor segítségével, meg azért odafigyelnek, hogy minden rendben legyen, és ott a nagy fehér cápával is lehet találkozni, és szerencsére ez a találkozás általában mindenkinek pozitív, mert épségben távozunk utána. Hát ez is egy nagy élmény, bár hozzáteszem, én nagyon sokféle fajta ilyen cápa nézegetésen voltam. Az ausztráliai talán a legdermesztőbb, a bora-borai pedig a leglazább. Ott két csónak közé kifeszítettek egy kötelet, abba bele kellett kapaszkodni kis snorkellel, tehát volt egy pipa meg egy búvárszemüveg rajtunk, és ott tőlünk 5-6 méterre a 2-3 méteres cápák úszkáltak, meg etették őket, tehát semmifajta védő felszerelés vagy bármi más nem volt. Akkor a másik fokozata az, amikor a Maldív-szigeteken etettük a cápákat, de ott a partról, és oda jöttek egészen a part közelébe, Royal Islanden történt, az ahhoz tartozó kis kikötőszigeten, és ott ilyen 2-2,5 méteres cápák voltak, de hozzáteszem Sun Islanden is a kínai étteremnél este oda jönnek a bikacápák, tehát ott is így lehetett etetni a cápákat. A kis cápákkal pedig lehetett úszkálni, hát már amennyiben ők is akartak éppenséggel úszkálni. De a szervezett cápatúrák közül még a Hawaii-szigeteki az, ami legendás. Ezt is kipróbáltam, amikor a Hawaii-szigeteki szállodákról írtam könyvet. North Shore, így hívják Oahu-szigetének azt az északi területét, ahol el lehet menni cápa látogatásra. Ez nehezen jött össze, mert az elsőt azt lefújták, mert éppen akkor jött az egyik hurrikán, és emiatt nem engedték ki a hajókat a vízre. Aztán utána elmentem egy másik szigetre, visszatértem, és lényeg az, hogy többedik alkalomra végül sikerült eljutnom erre a cápa túrára. Hajókkal vittek ki minket, és először delfineket láttunk, amint ugrándoztak a csónak mellett. És nagyjából olyan 25 perc csónakázás után leeresztettek egy nagy ketrecet, ezt nem lefelé eresztették le, hanem a hajó mögé, és egyébként mi bemásztunk ebbe a ketrecbe, és utána a ketrecet azt kb. 10-12 méterre eltávolították a csónaktól, úgyhogy rögzítve volt egy kötélen, és a ketrecnek a tetejébe kapaszkodtunk, és ugyanúgy kis pipával, búvárszemüvegbe nézhettük, hogy mi történik nagyjából a felszín közelében, és akkor elkezdték etetni a cápákat, oda is jött, hát szerintem 12 vagy akár 15 cápa is lehetett, voltak köztük 2 méteresek, 3 méteresek is, tehát viszonylag nagyobb példányok is. Még csak meg se rengették szerencsére a kis ketrecet, hanem előtte úszkáltak, és hát maximum egymást harabdálták, lehetett is látni ezeket a nyomokat egymáson. Úgyhogy ez is egy izgalmas élmény volt, nagy volt a hullámzás, úgyhogy lényegében folyamatosan itt mozgásban voltunk mi is, ugye, ahogy a tenger hullámzott. Tehát ebből a szempontból Bora Bora egy kicsit nyugisabb volt, mert ott szinte állt a víz, és emiatt nyugodtan belegondolhattunk, hogy lényegében ott semmi sem védett minket. Hát ehhez képest meg az ausztrál az meg a palackos, tehát itt azért szükséges némi kis alapképzettség ahhoz, hogy tudjuk mondjuk, ha valami gond van, akkor a regulátort, a másik regulátort így mögülünk előkotorni, tehát azért ennyi szükséges, meg hát azért itt másfajta cápáról van szó, tehát azért aki látta a nagy fehért, az még hogyha egy közepes vagy kisebb példányal is találkozott, úgy érzi, hogy akkor azért ebbe bele lehet borzongani rendesen. Hozzáteszem, ahol a legtöbb cápatámadás van, nem ezek a helyek, ahol ezeket a cápatúrákat szervezik. Dél-Afrikában, Durban környékén van nagyon sok, Kalifornia egyes területén ugye a szörfösöket támadják meg gyakran. Ezen kívül Reunion szigetén, Reunioni kicsit ősen mondják, szigetének környékén regisztrálnak sok cápatámadást viszonylag. Ausztráliában pedig Sydney környékén, például a Bondi Beachnél, tehát a nagy korallzátonynál jóval kevesebbet. Állítólag azért, mert ahol találnak táplálékot maguknak, ott nagyon ritkán támadnak emberre, sokszor csak azért, mert mondjuk a szörfösöket összekeverik az oroszlánfókákkal. De minden esetre a cápa látogatás egy érdekes élmény Ausztráliában, mint ahogy Ausztráliában szinte minden izgalmas. És az is érdekes, hogy rengeteg magyar él Ausztráliában, Melbourneben, Brisbaneben, Sydneyben. Sydneyben volt a magyar étteremben is, és bécsi szeletet falatozgattam. Valakinek jobban bejön, van akinek nem. Tehát hiba lenne azt gondolni, hogy valaki kiköltözik, és aztán itt már megnyitja a csapot, és folyik belőle a méz. Tehát azért kőkeményen kell dolgozni. A kulturális élet izgalmas, meg érdekes, de azért más, mint amit megszokhattunk Európában. Az anyanyelvi környezet szerintem egy magyar embernek, aki itt nőtt fel Magyarországon, nagyon hiányzik, vagy akár csak a külhoni magyarság körében nőtt föl, mert azt gondolom hiányzik, és hát mellette az, hogy mindig egy picit úgy érzem, hogy még jó lenne valamilyen munkafolyamatra ember. Tehát Tájföldön, Ázsiában, Vietnámban, vagy akár Kínában is, hogyha valamit csinálok, hogy bemegyek egy vendéglőbe, akkor azt látom, hogy még a köszönésre is felvettek két hostess hölgyet, és mindenre van bőven ember. Itt Ausztráliában még mindig azt éreztem, hogy de jó lenne, ha még lenne valaki, aki segít nekem, aki kiszolgál, vagy intéz valamit, tehát itt meg állandóan úgy éreztem, hogy kevés az ember. Hát nem is élnek túlságosan sokan a hatalmas nagy területen, és az biztos, hogy ilyen szempontból óriási távolságokat tudunk megtenni, és a lakosság pedig a nagyvárosokba zsúfolódott. A kisebb települések azért nem olyanok, mint az Egyesült Államokban, hogy azért azok is így feldúzzadtak, hanem azok bizony azért nem annyira átütően izgalmasak. De hozzáteszem, én rengeteget, vagy hosszú időt voltam Sydneyben, és itt is hát a 5.-6. nap azért már nem éreztem azt, mint New Yorkban, hogy mindig történik valami, és a New York jelmondata igaz, hogy New York sohasem alszik. Hát Sydney azért sokat aludt. Én mondom, azért mentem el erre a hajótúrára, amikor különböző hajókon, aztán 3 vagy 4 hajó is volt, de meg lehetett tenni hasonló túrákat ott az öböl környékén, mert már egy picit unatkoztam. Van egy óceán virága kiállítás is, azt érdemes még megnézni, és a leghíresebb strandra Sydneyben, a Bondi Beachre szinte mindenki kimegy. Nagyok a hullámok, lehet szörfözni. Amikor ott voltunk, akkor is előzetesen volt éppen valami cápatámadás, tehát azért ezek fura élmények. És azt tapasztaltam, hogy ugye ide sokféle kultúra gyermeke beköltözött Ausztráliába, emiatt általában nyitottak és barátságosak, és velünk is mindig barátságosak voltak, tehát nem is emlékszem olyan negatív élményre, amikor már bejutottam, hát csak akkor, amikor a vízumot kellett intézni, na akkor voltak negatív élmények, de úgy egyébként ott Ausztráliában talán egyetlen alkalommal sem komolyabb szinten. Hát ami volt negatív élmény, az volt, hogy nem tudtam azt, hogy moszkitóhálót kell felvenni, amikor Közép-Ausztráliába elindulunk egy ilyen sziklanézegetésre, és emiatt fél órán keresztül egy bokorban úgy üldögéltem, hogy betakartam a kezemmel a szememet, hogy ne próbáljanak meg oda menni a legyek meg a bögölyök, és ne akarjanak a szemgödrömből inni. Úgyhogy megtanultam azt, amikor visszamentem a mikrobuszra, hogy nem tréfa dolog, hogy mindenhol moszkitóhálót árulnak, és valóban fel kell venni ezt magunkra, és amikor jönnek a legyek meg a mindenféle ilyen kis rovarok, akkor azok lényegében nem fognak zavarni, meg idegesíteni minket, meg nem akarnak állandóan szinte szembe repülni. hanem csak rámennek erre a kis moszkitóvédőre, és akkor tudjuk élvezni azt, hogy ott vagyunk a nagyvörös sziklánál, mellette megnézhetjük az aboriginaloknak a szent helyét, és tényleg lehet egy picit élvezni ezt az időszakot. Hát mondom, ezt így meg kellett tanulni. Anélkül abban az időszakban, azt hiszem talán január-februárban nem érdemes megnézni a Uluru környékét, mert az biztos, hogy olyan élményei lesznek az embernek, mint nekem, de hát ezt is meg kellett tanulnom. Hozzáteszem, általánosságban azért az élővilág olyan, hogy veszélyes, tehát például a zárt cipő, a bakancs egy ilyen túrára mindenképpen kötelező. Most pedig sok minden másról lesz szó, például arról, hogy most hol is kell védettség igazolványt felmutattunk, hogyha külföldre akarunk utazni. Nos, folyamatosan változó ez, és a rendszer sem túl egyszerű, úgyhogy megint abban az időszakban vagyunk, amikor indulunk, amikor foglalunk, amikor ott vagyunk, akkor is figyelni kell az éppen aktuális szabályozást, úgyhogy ez nem olyan egyszerű még, mint volt azokban az időszakokban, amikor csak úgy gond nélkül utazni tudtunk. November 1-e és 3-a között rendezték meg Londonban a világ egyik legfontosabb rendezvényét, idegenforgalmi szempontból, szakmai szempontból a World Travel Marketet, a szakmai vásárt. Jó magam is többször voltam itt Londonban, és nagyon sokszor, mint egy 100-120 országból érkeznek látogatók, úgy értem, hogy az időszakban, amikor éppen nincs Covid, akkor általában rengetegen jönnek, de most is 141 országból érkeztek látogatók, és a kiállítás területére kizárólag védettségi igazolással lehetett belépni, és hát a koronavírus járvány miatt a szokásosnál kevesebben vettek azért részt a rendezvényen. Aztán a vásárt egy virtuális vásár követte, ahol szintén lehet szakmai kapcsolatokat építeni. Nagyon érdekes kérdéseket vetett fel ez a nagy szakmai kiállítás. Például az iparági szakemberek azon vitáztak, hogy vajon a jövőben luxus lesz-e a nyaralás. 1000 szakembert kérdeztek meg a világ minden tájáról arról, hogy a világjárvány következtében az áremelkedés, meg általában az üzemanyag árak emelkedése, meg minden más milyen hatással lesz a teljes piacra, és nagyjából a válaszadók fele aggódott amiatt, hogy az utazás majd csak a gazdagok előjoga lesz, és luxussá válik a nyaralás, pláne hogyha messzebbre akarnak utazni. A 49% meg nem értett ezzel egyet, úgyhogy az azt jelenti, hogy mindenki bizonytalan abban, hogy ugyan már mi lesz a tényleges hatása a koronavírus járványnak, és hogyan megy majd tovább. Aztán van, aki azt mondta, hogy árcsökkenés lesz majd, van, aki azt mondta, hogy az árak jelentősen emelkednek a jövőben. Megint nagyjából egy 22% azt mondta, hogy nem változnak az árak, úgyhogy igazából röviden összefoglalom a különböző kutatási eredményeket, fogalmunk sincs. Egyébként pedig a megkérdezetteknek csak kis része bízik abban, hogy majd 2022-ben minden rendben lesz, mert hogy mindig azt mondtuk, hogy majd a következő évben talán a 2019-es vagy a korábbi számokat lehet hozni. Hát igazából egyelőre úgy tűnik, hogy a koronavírus azért hosszú ideig velünk fog maradni. Az viszont talán kétségtelen, hogy mindenki úgy látja, az autós utazás az nagyon felkapott lett, legalábbis arányaiban. A repülős és a buszos utazás helyett sokan az autót választják. Ez a britekre épp úgy érvényes, mint az Európai Unió országainak lakosaira. Az utazások, az üzleti utazások, az úgynevezett incentív utazások visszaszorultak, ugyanakkor a rövid városnézésre érkezők továbbra is előszeretettel utaznak fapados járatokkal, vagy éppenséggel autóval a különböző városokba, és ezt a jövőben is tervezik, úgyhogy az utazási kedv az megvan, hogy lesz-e pénze majd az utazóknak arra, hogy akár hosszabb időt is eltöltsenek egy-egy felkapott útcélnál, nos, az majd kiderül. Míg azért az utazási kiállításon a szakma egy része bizakodó volt, ugyanakkor itt a környező országokban azt látjuk, hogy az ukránok, a románok, a szlovének szigorítottak, és Szlovéniában is látjuk, hogy komoly újabb szigorítások várhatóak az elkövetkezendő időszakban, úgyhogy az biztos, hogy nem egyszerű itt tényleg a turisták helyzetesen, pedig jó pár ismerős egyébként nemrég jár Szlovéniába. Lehet, hogy épp ezért most még volt lehetőség kirándulgatni. A külföldiek foglalkoztatásán egyszerűsít Ausztria. Égető munkaerőhiány alakult itt ki a turizmusban, úgyhogy elhatározták, hogy törvényt módosítanak, így jövőre már enyhébb szabályok lesznek érvényesek az Ausztriában dolgozókra, a külföldi munkavállalók számára a turizmus területén egyszerűbb lesz a szezonális munkavégzés. Egyszer kell csak regisztrálni ezt a munkavégzést, majd az így kapott engedély birtokában a különböző későbbi években külön eljárás nélkül lehet majd dolgozni. Szezonális törzsmunkás, ezt a fogalmat vezetik be, és a szezonális törzsmunkások, hogyha a munkaügyi hivatalnál Ausztriában regisztrálnak, akkor a következő évekre is megkapják majd ugyanezt a státuszt, meg az ezzel járó kedvezményeket, tehát viszonylag egyszerű lesz a regisztráció, meg a munkavállalás, úgyhogy ebből a szempontból ezt próbálják meg válaszként adni az égető munkaerőhiányra az osztrákok majd a következő erősebb szezonban, mert hát, hogy most a téli szezon, a síszezon nem lesz olyan, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, tehát ezt borítékolhatjuk. Nagyon sokan feltették a kérdést, hogy vajon a különböző turisztikai szolgáltatóknál, turisztikai cégeknél, kiutaztatóknál, idegenvezetőknél kötelezővé teszik-e az oltást. Nos, a legkülönbözőbb véleményeket hallottam ezzel kapcsolatban. Van, ahol azt mondták, hogy mindenképpen, van, ahol nem, tehát azt kell látnom, hogy bizony azért egyáltalán nem egységes itt sem a kép, de hát a kormány ezt a munkáltatókra bízta, úgyhogy majd meglátjuk, és múlt időben tudunk erről valószínűleg beszámolni. A Ryanair bejelentette, hogy ezentúl 5 napon belül visszafizeti az ügyfeleknek a törölt járatokra szóló jegyek árát, miután a koronavírus járvány idején a visszatérítések miatt kritikák érték. Hát a kritikákról csak annyit, hogy jó magam is, mint egy tucatnyi Ryanair ügyfélnek próbáltam segítkezni a visszatérítésben, és van olyan, akinek 1 évet kellett várni, sőt olyan is van, akinél még egyáltalán fasorban sincs az, hogy most mikor fogják visszafizetni, tehát ez merész vállalás, hogy 5 napon belül visszafizetik majd a törölt járatok árát, minden esetre ezt jelentették be. Az új online pénztársa funkcióban állítólag feldolgozzák majd a járattörléseket követő 24 órán belül a kérelmeket, és azonnal új járatot tudnak foglalni az ügyfelek, vagy pedig 5 napon belül visszakapják az összeget. Egyébként nem az önkéntességen alapul mindez a vállalás, hanem azon, hogy a brit versenyhatóság végrehajtási eljárást indított júniusban a Ryanair ellen, mert hogy nem nyújtott visszatérítést az átfoglalás helyett azoknak az utasoknak, akiket a járatlezárási szabályok miatt nem engedtek felszállni. Aztán a Ryanair végül is visszatérítéseket is fizetett, minden egyes esetet felülvizsgált, úgyhogy végül is megoldódott ez a történet. Hát, hogy mi lesz majd a jövőben, azt pedig majd meglátjuk. A magyar turisták által igencsak kedvelt bécsi repülőtéren új menetrend lépett életbe, úgyhogy Cancunba lehet ide utazni, már finnországi Rappeenrantába, Abu Dhabiba, jó pár új célállomás is elérhető, úgyhogy a mexikai Cancunnal együtt összesen már 7 transatlanti célállomást el lehet Bécsből érni, Európán belül pedig 84 nyugat-európai és 41 kelet-európai helyre lehet közvetlenül utazni Bécsből. Az Austrian Airlines egyébként 2006 óta először repül újra Cancunba. Mint ismeretes, Romániában változtak a szabályok, a beutazási szabályok. Korábban már más országokból karanténkötelezettséggel léphettek csak be azok, akik nem voltak beoltva. Magyarország irányából még szabad volt az út, most ez megváltozott, most is kötelező karantén van már, hogy valaki nincsen beoltva. Ugyanakkor, hogyha valaki Magyarországon beoltottnak minősül, és van védettség igazolványa, akkor karanténmentesen léphet be továbbra is Romániába. Hogyha az illető ország egészségügyi hatósága által kibocsátott papíralapú vagy digitális oltási igazolványa van az illető ország nyelvén és angolul, akkor karantén nélkül léphet be Romániába. Így szól most a romániai rendelet, úgyhogy a Sputnikkal meg a Sinopharmmal oltottak is bemehetnek karantén nélkül Romániába. Egyébként korábban az első olvasatban ezt a rendeletet úgy hozták meg Romániában, hogy az Európai Uniós védettségi igazoláshoz kötötték, hogy valaki be tudjon utazni karanténkötelezettség nélkül. Ezzel azonban karanténhoz kötötték volna a Sputnikkal és Sinopharmmal oltott magyarországi beutazókat. Aztán az RMDS nyomására végül is ezt megváltoztatták, úgyhogy most a magyar védettségi igazolvánnyal be tudunk utazni. Úgy, hogyha még azt a kis certit, ami az oltást igazolja, angol nyelvű certit is magunkkal visszük, vagy pedig digitálisan igazoljuk angolul is, hogy be vagyunk oltva. Úgyhogy hát nem olyan egyszerű, azért legalább működik a dolog, hogyha valaki keleti vakcinát kapott, akkor is be tud utazni. karantén nélkül, hogyha semmiért nem kapott, akkor nem fog tudni beutazni, tehát ebből a szempontból azért ügyelni kell arra, hogy ha mostanában tervezünk oda utazást, akkor bizony számolni kell a szigorításokkal. November 30-ától Kambodzsába viszont már utazhatnak azok, akik teljesen beoltottnak minősülnek, és azt kell hozzá még, hogyha Kambodzsába érkeztek, akkor 5 napig a kijelölt területek egyikén maradjanak. Ráadásul az oltási igazolás bemutatásán kívül még gyors tesztet is kell elvégeztetni az érkezés után, és ha ez negatív, meg még az oltás is megvan, akkor nem kell karanténba menni, hanem 5 napig nézegethetnek valami meghatározott területen mindenféle izgalmas turisztikai nevezetességeket, amiket akarnak, aztán utána meg utazhatnak tovább is. Általában jellemző a dél-kelet-ázsiai országokra, hogy szigorú azért a belépés. Tehát nem csak, hogy oltási igazoláshoz kötik, vagy oltási igazolványhoz, hanem még tesztet is kell készíteni, hanem még mondjuk adott esetben egy-egy helyen el kell tölteni hosszabb időt, úgyhogy valójában azért nem véletlen az, hogy kevés a turista a dél-kelet-ázsiai területeken, Tájföldön vagy Kambodzsában, mert bár vannak olyan programok, amely segítségével már egyáltalán turisztikai célból be lehet utazni, de még azért az előírások nem olyan egyszerűek, meg hát sok kötelezettséget írnak elő. És hát sok esetben pont azért megyünk ilyen helyekre, hogy ne legyenek kötelezettségek, hanem teljesen szabadon élvezhessük a napsütést, meg a jó időt, meg a tengert. Visszatérve egy pillanatra még ide közelbe, ugye Erdélyről szó volt már a műsorban meg arról, hogy a romániai beutazási szabályok miként változtak. Most még egy érdekes hír az, hogy gátat építenek a gyilkos tóhoz. Az új gátakkal megpróbálják megakadályozni, hogy a patakok hordaléka bejusson a gyilkos tóba, és így feltöltődjön a tó. A gyilkos tó 1837 nyarán jött létre, amikor a gyilkos kőhegy oldalán felhalmozódott agyagos lejtőtörmelék lezúdult a völgybe és elzárta a 4 patak folyását. Állítólag azért gyilkos tó, mert hogy éppen birkák legerésztek ott lent, amikor lezúdult a víztömeg, és a birkák elpusztultak. Azért gyilkos, van, aki szerint azért gyilkos, mert hogy nem csak a birkák pusztultak el, hanem a pásztor is. Többféle legendát is ismerünk, de igazából az biztos, hogy egy viszonylag későn kialakult tóról van szó. 11 hektáros a tó, és hát ott vagyunk majdnem 1000 méterrel a tengerszint felett, úgyhogy nagyon érdekes a látványa a gyilkos tó esetében a fenyőcsonkoknak, mert hogy az egykori erdő csonk maradványai a fáknak a mai napig láthatóak, és nyáron akár csónakázhatunk is, télen meg besétálhatunk a jégen a csonkok közé, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy miként konzerválódtak a víztükör alatt a fák törzsei. November 8-ától már a Kínára, Indiára és Európa nagy részére vonatkozó a koronavírus járvány miatt több mint 18 hónapja érvényben lévő beutazási korlátozásokat immár hatályon kívül helyezik. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől lehet az Egyesült Államokba utazni turisztikai célból is. Szeptember végén hallhattunk már arról, hogy megszűnnek a beutazási korlátozások azon külföldi turisták előtt, akik a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltással rendelkeznek. Nos, hétfőtől az igazolást a repülőn érkező beutazóknak fel kell mutatni, illetve az indulást megelőző 3 napban készült negatív teszt eredményt is, és akkor karantén kötelezettségük sem lesz. Az Egészségügyi Világszervezet a WHO által jóváhagyott vakcinákat ismerik el, a sürgősségi alkalmazásra jóváhagyott vakcinákat. A Sinopharm meg a Sinovac is köztük van, ugye a Sputnik nincsen, tehát azért erre ügyelni kell. A légitársaságoknak kell ellenőrizni azt, hogy a külföldi utazók rendelkeznek-e a szükséges oltásokkal, tehát ezt a járatra való felszállás előtt kell megnézniük, és az ő felelősségük, hogyha visszaküldik az utast, akkor vissza is kell vinni az ő költségükre. A 18 év alatti gyerekek, valamint bizonyos egészségügyi problémákkal küzdő emberek mentesülnek a követelmények alól, tehát nekik nem kell oltás, ugyanakkor negatív koronavírus teszt az szükséges az esetükben is, sőt a repülőgép indulása előtti 24 órában szükséges nekik negatív tesztet készíteni, és azt utána felmutatni a repülőre való felszállást megelőzően. Az Emirates légitársaság újabb és újabb járatokat nyit meg megint, úgyhogy ismételten toboroznak, 6000 alkalmazottal növelik a foglalkoztatottak számát, emiatt a légi utaskísérők sokasága ismét kezd visszatérni Dubajba. és azt látjuk, hogy folyamatosan ismét a régi fényében próbál meg ragyogni a híres légitársaság. Jelen pillanatban úgy számolnak, hogy az év végére érhetik el a koronavírus járvány előtti utazási szint, forgalomszint 70%-át. Nagyon sokan kérdezték, hogy mi lesz az adventi vásárokkal, megtartják-e, milyen feltételekkel tartják meg. Nos, jelen pillanatban azt látjuk, hogy a legtöbb helyen lesz adventi vásár, a híres német vásárokat vélhetően megtartják, de hát azt is látjuk, hogy folyamatosan figyelni kell a szigorításokat, mert hát azt is láttuk még, hogy egy hónappal ezelőtt, vagy akár 3 héttel ezelőtt gond nélkül lehetett egy erdélyi kirándulásra utazni, most pedig már az oltottak tudják ezt megtenni karantén nélkül, tehát folyamatosan változnak a szabályok, jönnek a szigorítások, rendezvények lesznek ismét online, úgyhogy azért az utazáshoz fel kell készülni, de most még úgy látjuk, hogy el tudunk majd menni Pécsbe a Tanácsházatéren gyönyörködni az elképesztő hatalmas fenyőfán, itt tudjuk próbálni a jégpályát, tudjuk kiszogatni a forralbort, és hazavinni utána a klasszikus kis poharat, meg valószínűleg a híres német vásárok, a stuttgarti, a kölni, vagy éppenséggel a berlini szintén várja majd a vendégeket, de azt mindenképpen meg kell nézni pár nappal a vásár előtt, hogy nem történt-e változás, mert hát látjuk azt, hogy azért gyakoriak a szigorítások. Legutóbb egyébként Ukrajnában már 13 megyét soroltak vörös zónába, és ez azt jelenti, hogy a mozikat, a színházakat, a múzeumokat, a bevásárló és szórakoztató központokat is csak azok látogathatják, akik megkapták a védőoltás mindkét dózisát, vagy hogyha egy dózis, akkor nyilván azt megkapták. És az oktatási intézmények is csak akkor működhetnek, hogyha az alkalmazottak mindegyike teljesen védett, tehát be van oltva. Úgyhogy, hogy milyen feltételekkel és miként utazhatunk majd az adventi vásárokra, nyilván azt akkor fogjuk látni, amikor közvetlenül előtte, az előtte lévő napban látjuk az egészségügyi helyzetet, meg azt, hogy voltak-e, születtek-e szigorítások. Egyelőre azt tudjuk biztosan mondani, hogy tervezik azt, hogy lesz síszezon, hogy lesz vásár, és még azt gondolom, hogy egyetlen egy igazán komoly, nagy téli turisztikai célpont sem mondta azt, hogy semmiképpen nem fogad vendégeket a síterepek közül. Azt azért látjuk, hogy az exotikus úti célok közül jó pár kimarad a mostani időszakban, és vagy pedig csak szigorításokkal fogadja a vendégeket, úgyhogy itt azért nem elérhető minden, de van olyan exotikus úti cél, amelyik viszont akár védettségi igazolvány nélkül is látogatható, tehát ilyen is van, olyan is van. Megint nem egyszerű választani, ha valaki pihenni akar külföldön az időszakban, ebben az időszakban, de hát mi egyszerű, amikor itt van a vírus a nyakunkon. Jó egészséget és további jó rádiózást kíván önöknek a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!